Malakiás 4, 5-től. Íme én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ez nem sokára be fog következni. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Egy más fordítás, Lacitól, mármint ugye a Laci hozta. Íme én elküldöm majd nektek Illés prófétát, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és rettenetes napja, hogy visszatérítse az atyák szívét a fiakhoz, és a fiúk szívét atyáikhoz, nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet. Amen. Két dolog itt ebből az igével kapcsolatban, hogy az először is, hogy Istennek nem terve az átok. Amen. Istennek nem terve az átok. Nem szeret átkozódni Isten. És az átok, ha az átoknál tartunk, talán az átkot úgy tudom definiálni, mit jelent az átok. Ez nem egy, elnézést, egy olácigány átok. Tehát, hogyha ez jön ilyen flashbe neked, hogy átok, van egy cigánynő, és a szoknyába is átkozódik. Nem ez az átok. Az átok az egy olyan szellemi erő, amely több oldalról ki lehet mondani, tehát itt a szellemvilágról beszélek, lehet, hogy az Istentől jön átok, és lehet, hogy jön a szellemvilágból, tehát az ördögtől, ezen belül lehet, hogy jön olyan emberektől, akik nincsenek megtérve, és ezáltal egy szellemi hatalom alatt vannak, ezen kívül pedig lehet, hogy jön átok kereszténytől is, ezen belül van áverzió. Ez azt jelenti, hogy valaki kimond egy átkot hibásan, hirtelen, úgyhogy nem Isten hatalmazta őt föl arra, hogy átkozódjon. És van olyan példa, ez a B-verzió, amikor Isten embere, Isten gyermeke, Isten fia kimond egy helyzetre, vagy akár egy emberre egy átkot, amellyel blokkolni szeretné tevékenységét, mert a tevékenysége Isten munkája ellen van, és egy szellemi erőből van, egy szellemi hatalomtól van energizálva. Tudtok erre példát mondani? A Bibliában? Mikor Isten embere megátkozott valakit. Az Új Szövetségben. Pál például, igen. Péternél is volt, igen. Tehát vannak olyan események, amelyeket nehezen tudunk feldolgozni, és egyébként a kereszténységen belül, a karizmatikus kereszténység is nehezen dolgozza föl ezt az egész területet, hogy átok. És én pedig definiálnám, hogy mi az átok. Egy átok egy olyan szellemi erő, ami inaktiválni, föntartani akarja Isten áldását. Befolyásolni akarja az ember sorsát, és nem szeretné, hogy Isten áldása, Isten jó akarata megvalósuljon egy ember életén. Az átok célja az, hogy elkülönüljön az ember szelleme az Isten szellemétől. Ez az átok célja. Tehát, hogy ne legyen közösségben a szellem a szellemmel. Az Isten szellemével a mi szellemünk. Még egy dolgot megemlítek itt gyorsan bevezetésben. Az Ószövetségben, az ószövetségi hívők között nagyon kevesen értették Isten szövetségi tervét. Most itt gondolok a hétfajta szövetségre. Tehát a szövetségen belül lévő népek nehezen értették, hogy Isten mit akar kivitelezni, vagy nagyon kevesen, inkább így fogalmazok, javítok, nagyon kevesen ismerték Istent. Nagyon kevesen ismerték az Ószövetségben Istent személyesen. Mi most egy új szövetségi korszakban élünk, ezért sokkal könnyebben értünk meg dolgokat. Nekik sokkal nehezebb volt. De a szövetségen belül, mind a hét szövetségen belül, voltak kiválasztottak, akik előre láttak, sőt, némelyek már látták a megváltást is. Tehát Isten kijelentette nekik. Isten megjelent nekik. Volt olyan az Ószövetségben, akiknek megjelent Krisztus, ez nem Jézus Krisztus, hanem ez a felkent a Krisztus, aki még nem jelent meg testben itt a Földön. Megjelent nekik, és beszélt titkos dolgokat, vagy a profitákon keresztül Isten szelleme kinyilatkoztatott dolgokat, de még a proféták sem ismerték mélyen, személyesen Istent, és azt a fajta Istent, aki atya. Nagyon kevesen ismerték. És nagyon olyan úgy tűnik, talán ez a legjobb hasonlat, olyan volt, mint egy búvók a patak, az atyáról való kijelentés 1500 éven keresztül. Nem értették, és nem tudták, hogy Istennek van egy nagyon mély atyai szíve. Vagy ha hallottak is róla, például a Mózesék, Ábrahámék, Dávidék, akkor kevesen tudták azt átvenni, ugyanis az Új Szövetség jelentette ezt ki, ezt az Atya nevét, hogy az Új Szövetségben Jézus Krisztus hozta el nekünk mélyebben az atyaságot, mélyebben, vagy egy az egybe, inkább így mondom, egy az egybe. Amen. Innentől kezdve pedig, hogy ha nem ismered az Atyát, és olvasod az Ószövetséget például, vagy az új szövetséget, de hangsúlyt teszünk most az ószövetségre, nehezen fogod megérteni, hogy Isten mit miért tett, és félre értheted az Isten jóságáról alkotott képet, valódi képet. Mert Isten jóságát csak új szövetségben, Jézus Krisztuson keresztül lehet megérteni. És nagyon sokan sokféle sztorit, helyzetet magyaráznak bizonyos magyarázatokkal, akár például haláleset, vagy más drasztikus dolog, nem ismerik nagyon bele a rossz dolgokba, és megmagyarázzák, vagy mondanak egy példát, mintát a Szentírás alapján. Azonban, ha nem a Szent Szellem által van értelmezve egy adott dolog, egy keresztény példa, egy keresztény életében, egy keresztény gyülekezet életében, nem a Szent Szellemtől inspirálva, és nem az új szövetség fényében, akkor degenerálódhat a látás az egész gyülekezet életében, és egy rossz istenképet kezdenek el követni. Ez nagyon fontos. És ez azért fontos most, hogy elmondjam nektek, mert látnotok kell azt, hogy az ószövetség önmagában nem fette föl Istennek a legmélyebb személyiségét, az atyaságát, karakterét, hanem az új szövetség hozta be számunkra az atya karakterét. És hogyha valaki nem tud, nem él az új szövetség feltételei és mindenfajta szellemi szabályai alatt, az kevésbé ismeri az atyát. Attól függetlenül, hogy újjászületett. És még egy dolgot akarok mondani, hogy az Ószövetségben az emberek, bármilyen történetet olvasol, nem értették a jó és a rossznak az összefüggéseit. Miért jön rossz az életükben, miért jön jó az életükben? Azért, mert nem volt teljes világképük. Mert a Krisztus hozta el az Isten titkait. Ő leplezte le. Még Mózesék se látták Istennek a dolgai teljességében. Sőt, Péter levélben írja az ige, hogy a proféták se láttak bele a kegyelem korszakába. Amen. Gyertek a Péter levélhez. Gyertek a Péter levélhez. Még ezt az igét megmutatom, hogy tovább tudjak menni. A legtöbb keresztény azért távolodik el az atyától, mert nem ismeri őt. Aki egyszer megismeri az atyát, még egyre mélyebben, az soha nem akar tőle eltávolodni. Soha. A legtöbb rossz atyaképet édesapánktól kapjuk. Ő az annak az édesapjától kapta, és az meg annak az édesapjától kapta. Ha megkérdezed édesapádat, hogy milyen kapcsolatban volt az édesapjával, onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy 99%-ban el tudod mondani, hogy jó vagy rossz atyaképet kaptál. Ha degenerált volt az apa képe, tehát rossz apja volt, és haraggal váltak el egymástól, vagy bármilyen olyan tragédia vagy trauma volt, akkor biztos vagy benne, hogy örökítette beléd a nevelésed folyamán a rossz atyaképet. Sorry, ne arra, hogy nem ezzel fogok folytatni, nem ezzel a szóbizonyú történettel, de ezt muszáj volt elmondanom. 1, 11, 10. Amely üdvösség felől tudakozottak és nyomozottak a proféták. Ezek a proféták, ezek Isten szent profétái voltak az Ószövetségben, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, látod? Profétáltak a kegyelem felől, nyomozottak, hogy mely vagy milyen időre jelentette az ki a Krisztusnak ő bennük lévő szelleme, ez megmagyarázhatatlan számomra, aki eleve bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről. Tehát azt tudták, hogy Jézus szenvedni fog, és jön egy dicsőség, de nem láttak bele ezekbe a dolgokba. Csak információ szintjén volt, és vagy látás szintjén, és az is rész szerint volt. Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek, azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Amen. Tehát Isten munkájában mai napig is angyalok vágynak beletekinteni. Én ezt úgy értelmezem, hogy nagyon szeretnének benne lenni abban, amiben mi benne vagyunk. Mi pedig mindig át akarunk látni, benne lenni abban, amiben ők vannak. Ez egy ilyen... Ez ilyen, olyan, mint amikor valaki Magyarországon él, mindig vágyik innen el. Aztán, amikor kimegy, akkor lehet, hogy vissza akar jönni. Jó, menjünk tovább. Tehát a Malakiáshoz menjünk vissza. Tehát mit mondott az ige a Malakiásnál? Azt mondja az ige, hogy visszatérítse az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet. A kérdésem az, hogy ez mikor valósult meg? Hogy mikor kezdett megvalósulni, és ez a válasz erre keresztelő János szolgálatán keresztül. Gyertek velem a Máté evangéliuma 17-es részhez. Máté 17. Máté 17. Halleluja. Most egy olyan korszakban vagyunk, amikor illés szelleme újra működni akar. Tehát innentől kezdve szellemiről lesz szó, tehát közd fel a gatyádat és figyelj, mert akkor fogod tudni megérteni ezt a korszakot, amiben vagyunk benne, ha a szellemednek a vezetése alá viszed az életedet. Különben nem érted meg. Tehát intellektuálisan, értelmileg nem fogod tudni megérteni, hogy mi folyik az új szövetségben. Amen? Mert nem lehet fölfogni. Sőt, bolondság az értelmi, intellektuális embernek, ami történik az eklézsiában. Bolondság az, hogy te odaszálltad az életedet, és minden szombaton itt akarsz lenni. Miért pont itt? Miért nem egy kocsmába? Vagy miért nem egy diszkóba? Vagy mit, miért nem tudom hol? Bolondság az neki, hogy te vágysz arra, hogy betöltekezzél Szent Szellemmel. Bolondság az neki, hogy te meg akarsz gyógyulni az édesapád dolgaiból, édesanyád dolgaiból. Bolondság az, hogy te esetleg adakozol. Hát miért pont ide költöd? Miért nem veszel egy szebb ruhát a gyerekednek? Azért, mert azt már megvettem, dicsőség az Úrnak. Halleluja. És még maradt is. Halleluja. Na menjünk az Máté 17-hez. Máté 17. 10-től. És megkérdezték őt az ő tanítványai mondván, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie. Már a farizeusok is tudták ezt az egészet, amit mi nem nagyon tudunk, de mindegy. Jézus pedig felelvén mondta, illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. Tehát mit csinál illésnek a szelleme? Mindent helyreállít. Mondjuk együtt, mindent helyreállít. Fantasztikus. Ez a szellem, ez az új szövetségben, Jézus szolgálatán keresztül ki lett engedve a palackból, előtte pedig illés szolgálatán keresztül már itt volt a földön. De a keresztelő János szolgálata után a stafétabotot Jézus vette át, és Jézus magasabbra emelte a kenet szintjét és a kenet működési területeit. Tehát az illés szelleme növekedés alatt van, és az illés szellemének van egy olyan befolyási tényezője, ha vágynak rá, és beleállnak az illés szellemének a tanításába, akkor magasabb szintre tudunk eljutni a helyreállásban, a növekedésben és a meggyógyulásban. Mikor állítja helyre illés szelleme az egész eklézsiát? Az utolsó időben ma. Tehát ez egy profécia Jézustól. Ez a helyreállításnak a proféciája. És mit állít helyre? Mit olvastunk a Malakiásba? Az atyák szívét a fiakhoz. Ez nagyon fontos, testvérek. Hát, hogy ez furcsa hangzik. A legtöbb probléma ma az eklézsiában nem a juhokkal van, hanem az atyákkal. Pont én mondom. Szolgáló. Tehát ahhoz, hogy valaki megváltozzon, ahhoz kell egy olyan szívű szolgáló, aki följebb emeli őt, mint amiben van. Mert a szolgálatnak az a célja, hogy följebb emelje a másikat, szellemileg, hitben és Isten jelenlétében mintát, példát adjon. Na most a rossz hírem az, hogy te is erre vagy elhívva, vagyis hát jó hírem. Hogy te például a családodban, a gyereked életében, a férjed, feleséged életében egyfajta mentor legyél, akinek vonzó a te Istened. A te Istened. És utána azt mondja Jézus, de mondod nektek, hogy illés immár eljött. Látod? Jánost illésnek nevezi. Azért, mert amikor valakin egy szellem működik, és az a szellemnek van üdvtörténeti szerepe, tehát most nem arról beszélek, hogy Józsi bácsi betöltekezett a Szent Szellemtől, elment a kocsmába, és megtért mindenki, hanem amikor valaki nagyobb szolgálatra van elhívva, mint például az adott környezete, Isten elhívta valami nagy dologra. Bár számunkra az is nagy dolog, hogy túléljük a hétfőt, és kedbe belépjünk, és fölkeljünk, és nekésünk el, de tegyük, hogy valaki el tudjátok képzelni, hogy mondjuk valaki el van hívva arra, hogy való proféta legyen. Amen? Tehát amikor Isten valakit fölken, fölszólít, hogy lépjen be egy szolgálatba, akkor, ha ad rá egy kenetet, az a kenettel egy idő után, hogy szorgalmasan és becsületesen dolgozik, egyé fog válni az élete. És meg lehet ismerni egy embert arról a kenetről, amiben ő szolgál, hűséggel. Sőt, a gyümölcsöket is meg lehet ismerni, ezt most csak úgy mellé teszem. Például, ha valaki nagyon erőteljesen, például vigasztaló szívű ember, akkor egy idő után azt fogjuk mondani a gyülekezetünkben, ismered a, mit tudom én, a Bélát? Persze. Ja, a Bélát az a vigasztalós gyerek, aki mindig vigasztal. Azért, mert az a gyümölcs az életében annyira összenőtt a személyiségével, hogy egyé vált vele. Egyébként ez a szellemnek a működésének az elve, a szellemnek a gyümölcse, hogy a te személyiségedet, a DNS-eidet átalakítsa. És most idézném a könyvet, most ide értem. Amikor Krisztus szelleme beléd költözik az újjászületéskor, ez a Róma 8 beszél erről, akkor Krisztus szelleme úgymond birtokol téged. Azt mondja Róma 8-ban a Pál, hogy akiben nincs benne Krisztus szelleme, az nem az övé. Ez egy birtokos szerkezet. Tehát Krisztus szelleme birtokolni akarja az embert. Miért nevezzük Krisztus szellemének, vagy ez a Szentírás miért nevezi Krisztus szellemének? Azért, mert a felkentnek a szelleme a földi szolgálata alatt, Jézus Krisztus földi szolgálata alatt egyesült a Szent Szellemmel, és egy idő után olyan, úgymond, nem idegen szóval mondom, integrálás történt, tehát unió történt az ő szelleme és a Szent Szellem között, hogy egyé vált. Egyé vált a szolgálata alatt, és olyan tényezővé vált, hogy Krisztus szelleme egy Isten szellemével, és ez a Krisztus szelleme, ez beléd költözik az újjászületéskor. Ezt el kell hinned. El kell hinned, hogy Krisztus szelleme van benned. És Krisztus szellemét nevezem én Krisztus DNS-ének. Mert ez egy természet fölötti DNS, és ez átalakítja a belső lényedet. Alakít és helyreállít. Amen. Ezt nevezzük kereszténységnek, amikor Krisztus szelleme olyanná tesz bennünket, mint Krisztus. Na most a probléma az a mi fizikai DNS-ünkkel van. És most hozok nektek egy sztorit, egy nagyon érdekes dolgot. A gondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal és viselkedésünkkel kapcsolatos minden döntésünknek következménye van. Gondolatainknak, érzelmeinknek, szavainknak, viselkedésünkkel kapcsolatos minden döntésünknek következménye van. Isten képessé tett arra, hogy döntsünk. Ezt az ige és a tudomány is bebizonyította. Az epigenetika új tudománya, fogalmam sem volt, hogy mi ez egyébként, amely azt tanítja, hogy felfogásaink, érzékeléseink és élettapasztalataink átalakítják géneinket, és nem fordítva, megváltoztatta azt a hagyományos felfogást, mely szerint a gének determinálják a jellemünket és sorsunkat. Még egyszer, ha nem értetted volna. Az volt eddig a felfogás, hogy megszületik egy ember, aputól, anyutól örököl géneket, és ez úgymond meghatározza, azaz determinálja az embernek a sorsát. Mi pedig keresztények elkezdünk harcolni szellemben, hogy átalakítsuk magunkat. És ez fél igazság. De viszont a legújabb tudomány azt állapítja meg, hogy nem vagyunk, és soha nem is voltunk a saját testünk és géneink fogjai. Ennek egyértelmű következményei vannak. Vállalnunk kell a felelősséget a döntéseinkért, és az azokból fakadó szavainkért, tetteinkért és viselkedésünkért. Nem hibáztathatunk másokat. A gondolkozás tudománya összhangban áll az epigenetika tudományával. Géneket nem csak determináció jellemzi, hanem átalakítás is. Ez azt jelenti, hogy az ige átalakíthatja a géneidet, és már egy olyan gént adsz át a gyerekednek, ami már átalakított gén. Ez fantasztikus. Hogy már a tudomány is bebizonyította azt, hogyha Isten egy embert újjászül és megtér, és elkezdi Krisztus szemlélni, újfajta gének jelentkeznek. Ez az óriási. Sőt, ez a könyv arról szól, hogy az idegpályát, az idegrendszert is átalakítja Isten. Ahol a gondolkozásmód van. És például, ha valaki, 12 rossz példát mond ez a könyv, és hogyha például ha valakinek olyan ideggyökei vannak, ami a félelem alapú, félelem tekintélyű, félelem autoritású, akkor azokat Isten szelleme, ezeket a gyökereket ki tudja szedni. A 12-es verszakban azt mondja, mondom nektek, hogy illési már eljött, és nem ismerik meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak. Ezenképpen az emberfiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szól nekik. Mi volt a problémája ennek a generációnak? Ennek a zsidó generációnak? Ekkor, Jézus szolgálata alatt? Hogy nem értették meg az illés szellemének a működését. Előző héten kicsit átmentem Morciba, és arról beszéltem nektek, hogy a mi generációnk egy olyan kötélen mászik. Nemrég volt valaki cirkuszban, és mondta, milyen fantasztikus, és lehet, hogy látott ott ilyen akrobatákat, akik a kötélen táncolnak. Volt olyan? És hát te nem mennél föl, én se, de valahogy azt látom, az eklézsia ezen a kötélen táncol. Vagy leesik, vagy nem. Ha nem érti meg, hogy minden helyreállításnak az alapja, az egyik fajta alapja, inkább így mondom, az illés szellemének az átvétele. Hogy megértsd, hogy illés szellemén miért jött el. És ebbe a szellembe bele kell jutnod, át kell venned dolgokat. Hogy megkönnyítsem az életedet, mindjárt mutatom, hogy mit mutat ez az illés szelleme, mert azt mondja a Malakiás könyve, hogy meg ne verjem a földet átokkal. Tehát az illés szellemének a feladata félretolni az útból az átkot, ami a fiak és az atyák között van, létrehozni áldást. Az egész univerzum úgy van létrehozva, hogy létrehozta Isten Ábrahámot, létre szólta, kiszólta őt Ur Kasdimból, megváltoztatta a jellemét, és küldött rá egy áldást. És ez az áldás határozza meg a mai napig az egész Istennel való kapcsolat rendezését a Földön, a nemzetek sorsában, egyének sorsában. Nem lehet Ábrahám áldásán kívül élned. Nincs ilyen. Minden Ábrahám áldása alá tartozik. Az áldás alá. Gyertek velem az Efézus 1-hez, és megmutatom ezt egy nagyon fontos igét. Efézus 1. És Ábrahám áldásának az a célja, hogyha elolvasod az Isten igéből, hogy ne csak te legyél áldott, hanem te is áldást hozzál a mások számára. Tehát az atyaság célja áldást létrehozni, egy. Atyaság célja pedig átadni ezt az áldást. Hát a családodban nem az a te szíved vágya, hogy a gyerekedbe átadjad az áldást. Amen. Hogy fölneveld, átadjál tisztességet neki, erkölcsösséget, átadjál normális gondolkozásmódot. Nem azt csinálod, állandóan félted, hogy bizonyos gyerekekkel ne legyen kapcsolatban, bizonyos gyerekekkel legyen kapcsolatban, bizonyos iskolában ne iratkozzon be, bizonyos iskolában meg beiratkozzon. Miért? Mert szeretnéd, hogy sikeres legyen a gyereked élete. És ugyanígy van szellemi oldalról is egyfajta úgymond védelmi háló, hogy benne legyél Isten akaratába. Efézus 1:2-3. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus és az Úr Jézus Krisztustól. Tehát jöjjön el a kegyelem és a békesség az atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, azaz az atya, aki a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak az atya. Aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Azt mondja itt Pál, hogy minden áldás már adott. Minden áldás már adott. Tehát el van tervezve az, hogy illésnek a szelleme helyreállít mindent. És ez az adott dolgot kell neked befogadnod. A hit az nem hoz létre, definiáljuk, ahhoz a hitnek nincs úgymond csodatévő ereje önmagában. Hanem a hit az megragadja azt, amit már Isten létrehozott a szellemvilágban. Amen. Tehát nekünk nem kell hit által valamit létrehoznunk. Nem azon kell gondolkodnunk, hogy a hitünk valamit létrehozzon. Mert Isten már mindent létrehozott, és a hitnek ez a feladata, hogy meglássa azt, amit Isten létrehozott, és azt letöltse, azaz a szívbe belenyúljon Istennek az ígérete, és az ígéretet pedig mi létrehozzuk a Földön hit által. Amen. Mi a hit? A hit nagyon egyszerű dolog. Isten szól, belemegy a szívedben, megragadod a szívben, elhiszed, és aztán pedig elkezded átalakítani az életedet aszerint, amit Isten mondott. Ez olyan, mint amikor azt mondom, hogy itt egy szék. Mindenki ránéz erre a székre, és azt mondja mindenki, így van, Lajos, itt egy szék. Tehát elfogadtad az állításomat. Ugyanígy van. Amit Isten igéje mond, azt te elfogadod, befogadod, és elkezdesz úgy élni. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy minden áldás már az atyasságon keresztül létre van hozva. Maga az ígéret szó, amiről beszéltem, Ábrahám áldásáról, amiben benne van a szellem ígérete, nagyon érdekes szó ez az ígéret szó. Mit jelent? Mit jelent az ígéret szó? Maga a jelentése azt is jelent, hogy deklaráció, parancs. Tehát Isten szellemen keresztül, Isten maga szellemén, a Szent szellemen keresztül kimond valamit a természet fölötti világban. Ez az ígéret első definíciója. Aztán ez a szó, ami ki van mondva, az a jövőre vonatkozik. A jövőre. És be fog teljesedni valamikor. Tehát az ígéret azt jelenti, Isten kimond valamit, van beteljesedési időszakasza, olyan, mint amikor egy ágyúból kilőnek egy golyót, és a golyónak célba kell érnie, magának az ágyú golyónak. És ugyanígy Isten kimondott a megváltáson keresztül ígéreteket. Ábrahámnak is adott ígéreteket, ami a megváltásban beteljesedett teljesen. És mi, a mi hitünk ezt ragadja meg. Illés szelleme az alárendelődik a helyreállításnak az üzenetének. És amikor a szellemed alárendelődik ennek az üzenetnek, hogy Illés szelleme mit akar csinálni, na onnantól kezdve helyre tudsz állni. Hozni egy pár dolgot, egy mondatot. Minden kenetnek, minden üzenetnek, minden ígéretnek belső változást kell eszközölnie, mert a belső változás nélkül nem hoz külső változást Isten. Galácia 3. Ó, balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, akinek személy előtt Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak hogy azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából. Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába, és most figyelj, annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek. A törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi é. Amen. Mit mond az ige? Figyelj ide! Bennetek. Bennetek. Hol működik Isten szelleme? Benned. Tudod, mi a megcsaltatás az eklézsiába? Hogy emberek kívülről várják, a 90% döntően, hogy Isten majd valamit létrehoz az életébe. De Isten bármit, amit létre akar hozni, először benned végzi el. Benned. Megint visszacsatolok az Malakiás igéhez. Mit mond a Malakiás? Hogy az atyák szívét fordítja a fiak szívéhez. Tehát belülről történik ez a változás. Ez a szójáték, hogy a szív elváltozik, vagy elfordul, ez olyan, mint amikor a magyarban azt mondjuk, ennek elment az esze. De a héber nem így mondja, hogy elment az esze, hanem úgy mondja, nem elborult az agya, vagy elfutottak otthonról, vagy elgurult a gyógyszer, hanem ő azt mondja a héber a Biblia alapján, hogy elfordult a szíve. Kifordult a szíve a helyes irányból, és irányváltoztatásra kényszerítette a szív önmagát. Azt tudtátok, hogy nem szabad hinni a szívnek. Tehát akármennyire érzed, hogy te nagyon jó szívű ember vagy, az ige nem ezt tanítja, hogy te higgy ebben, hogy te nagyon jó szívű ember vagy. Mert azt tanítja az ige, a Példabeszédek 28-26-ban, aki a saját szívében bízik, ostoba, de aki bölcsen jár, az megmenekül. Aki a saját szívében bízik, az ostoba. Az eredeti fordítás alapján. Tehát Istennek az a terve, hogy megragadja belülről az ember személyiségét, és elváltoztassa az ember személyiségét belülről. Belülről. Aztán azt olvastuk, hogy Illés szellemének a feladata az, hogy helyreállítson bizonyos szellemi dolgokat. A Lukács 1.17-hez gyertek velem. Lukács 1.17. Keresztül János egy az egyben megkapta a pusztában, hogyan tudja az atya helyreállítani a gyülekezeteket, a generációt. Lukács 1.17. Nagyon érdekes ez a dolog, hogy Isten szelleme kérentette neki az atyaságnak a működési elveit. Azt mondja 1.17-ben, és ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével. Tehát, az atyaság szellemének a működése az Illés szellemén keresztül is helyreállítja a dolgokat, és ennek van két lába, az egyik lába az erő, és a másik láb a szellem. Tehát nem csak a Szent Szellem működése van az Illés szellemén belül, hanem erő is, erő. Tudod, mi az erő? Az erő az, amikor valaki hatalom alatt van, és Isten használja azt az embert. A hatalom kiárad, és elhozza egy egyed, egy személy, egy gyülekezet számára a változtatást. Természet fölött tit. Ez az erő. Különbség van, amikor egy ember be van töltekezve Szent Szellemmel, és különbség van abban, amikor valaki erő alatt van. Az erő alatt lévő ember az általában Isten embere, akit Isten akar használni bizonyos célra, hogy fölgyorsítsa, megváltoztassa a természetes dolgokat, és átalakítsa a természet fölötti erőből. Ez a szupererő, amelyet Isten hoz, ezt nevezi a görög, tanult meg, dynamisnak, erőnek, a dinamó, innen van egyébként a dinamó szavunk, hogy megváltozzanak az események. Én mondtam neked a prédikáció elején, hogy természetfeletti lesz az egész dolog. Tudod, hogy mi múlik a szellemi növekedésed? Hogy hogyan étkezel szellemit. Ugyanis, amit befogadsz, azt alakít át. Ez így van az étkezésben is, tudom, van egy ilyen mondás, amit teszel, az vagy. De a szellemi oldalon ugyanígy van. Amit hallasz, és ahogyan akarsz hallani, a belső vágyad mi, az teljesen determinálja, az megváltoztatja a növekedésednek a ritmusát, fázisát. Az éhes disznó makkal álmodik. Ez a testnek, úgymond a szlogenje. De ugyanúgy van a szellemnek is üzenete, hogy aki vágyik Isten szellemére, az ígére, a kijelentésre, az ugyanúgy növekedik. Gyertek valami a Márk 4-hez. Márk 4. 20. A jó földbe vetett pedig azok, akik hallják az igét, beveszik, és gyümölcsöt teremnek. Mi az első? A hallás. Mi a második? Bevétel. És mi a harmadik? A gyümölcstermés. Nem fog létrehozni az ige természetfeletti. Ezt figyeljetek, ez a gyümölcstermés, és ne almára gondoljál, datójára, krumplira, az növény, de mindegy, narancsra, magyar narancsra. Ez Isten szellemének a természetfeletti kotlása, amikor létrehoz olyan dolgokat embereken keresztül, hogy emberekben, amely mennyei. Olyan magabiztossá vált Jézus 3,5 év alatt a szolgálatában, hogy azt mondta Filipnek, aki lát engem, látja az atyát. Ezt tudod, mit jelent? Hogy itt a földön elérhető az, hogyha valaki rád néz, olyanná válsz, mint az atya. A cselekedeteiden keresztül, a gyümölcseiden keresztül. Hogyha megvizsgálják, hogy ki vagy te, az atyasságnak az új lenyomatát meg lehet látni egy ember életén. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, mert Krisztus szelleme az atyasság szellemét hozza. De most az illés szelleméről van szó. És azt mondja, hogy ez igaz, első volt a hallás. Ez a hallás az nem fizikai hallás, hanem szellemi hallás. Ez az első dolog, ahogyan te beveheted az illés szellemét, hogy hogyan hallasz. Ugyanis mit olvastunk? Hogy nem fogadták el, nem értették meg a farizeusok, illetve az a generáció, aztán pedig jött egy új hullám, az lesöpörte ezt a szellemi vakságot és szellemi süketséget, ugye pünköskor, de addig nem hallották meg, sőt, kinyírták Keresztelő Jánost. Kinyírták. Nem, hogy befogadták, hanem kinyírták, leselejtezték, levágták a fejét. Mert ez a szellem, ez egy prófitai szellem, az illés szelleme. És ezt üzeni be az egész generációnknak. Helyre kell állnia az atyáknak. Ezt üzeni ez a prófitai beszéd. És vissza kell fordulnia a juhoknak, az atyák felé. De ezt megelőzi, hogy az atyáknak a szíve valahonnan visszafordul. Nem gondolkoztál ezen? Hol volt eddig az atyák szíve? Hol volt eddig az atyák szíve? Majd beszélek erről, hogy mik azok a pontok, a példabeszédeket nézzük meg, ahogyan amerre a szív ki tud fordulni. 3-4 területet fogok hozni. És ma az eklézsiában ez a hátrányos helyzet van, hogy az atyák szíve nem az Isten jelenlétében van, hanem valahol máshol botorkál. Nem várhatsz eredményeket, ha a szívben nem jön el az eredmény. Mit mondtam, mit olvastunk fel az előbb? Minden változás belülről fakad. Az, hogy valaki anyagi gondokkal küzdködik, az is belülről kell megváltoztatni. Nem kívülről. Higgyétek el. Ahhoz, hogy te anyagilag rendezett életet éljél, aztán pedig birtokold az anyagi vagyainat, a vagyonjaidat, hogy ne herdáld el, ahhoz tudod, mi kell? Belül gazdagnak lenni. Belül. Belül elhinni, hogy te képes vagy erre. Ahogy lelki gondozok, vagy találkozok emberekkel, a legtöbb probléma nem az adakozással van, hanem az átvétellel. Hogy mit tud átvenni az ember az atyától, az igéből, a Szent Szellemtől, az embertársaitól. Ez a legnagyobb probléma ma az eklézsiában, nem az adakozás. Azt mondja Pál 1 Korintus 13-ban, az egész vagyonodat odaadhatod. A szeretet nincs benned, semmi vagy. Tehát nem önmagában a szociális érzékenység a szellemi, hanem mit tudsz átvenni az Istenből. Az első dolog a hallás. Hogy hogyan hallasz. Ha ezen túljutsz, kitisztítják a Szent Szellem kitisztítja a füledet. A második dolog, hogy mit veszel be. Megnéztem, mit jelent ez a bevétel szó görögül. Azért tudjuk már, hogy miről van szó. Azt mondja, elfogad, beleegyezik, vendégül lát, örökbe fogad. Mondom még egyszer. Elfogad, beleegyezik, vendégül lát, örökbe fogad. Tehát azt mondja itt az ige, hogy mindaz, ami mennyei, azt neked kell örökbe fogadnod, neked kell átvenned, beleegyezned és elfogadnod. Ez a te döntésed, ez a te akaratodnak is a döntése. Azt tudtátok, hogy nem csak önmagában a szellemedet akar Isten megérinteni? És van egy sorompót, ez a lelked. És ha te azt akarod, hogy Istenhez közelebb kerüljél, meg fog történni ez az életedben, mert újjá vagy születve. Tehát ahogy a Krisztián mondta egyszer, hogyha elolvassa valaki a hegyi beszédet, és nem akar a hegyi beszédhez igazodni, ahhoz nem kell nagy bölcsesség, vagy nem tudom milyen egyetemi diploma, ha elolvasod, hogy Isten mit kíván. És ez még alap, hogy elmondja azt például, hogy ha valaki téged megbánt, annak bocsáss meg. Ez alapvető dolog. Menjünk tovább. Azt mondja a harmadik dolog pedig, hogy gyümölcsöt terem. Tehát önmagában az, hogy hallasz, tetszik egy ige hirdetés, tetszik az én formám, vagy bármilyen olyan üzenet, ami neked mondjuk szimpatikus, szimpi, az meghallod, esetleg a szívedbe be is kerül, és elkezd forgolódni. Ez még csak a közepe az egésznek. Tudod, mit mond még utána Jézus? Hogy gyümölcstermés. Tehát a gyümölcstermés az nem egyenlő a hallással. És most mondok egy sokkolót, kicsit rátnyomom az amerikai filmekben szokott, én tudjátok ez a... Hogy azért, mert te ide jársz ebbe a gyülekezetbe, és esetleg azt mondod, értem, amiről Lajos beszél. Hát értem, hogy ne érteném. Halleluja. Ez még nem tesz téged egy gyümölcsözővé. Ez óriási becsapás. Nemrég figyeltem meg az életemben, vannak gyengeségek. Az igen, aki ismer, azt tudja. És megláttam azt, hogy azért, mert valamit megértettem és befogadtam, azt nekem kell működtetnem. Hát az nem úgy működik, hogy én valamilyen információt bekapok, és tudom itt. Hanem ilyen az, amikor jön, beveszed, és meg vagy rostálva, és meg vagy kísértve, és próbálva visz be téged az Isten. Azt mondja az ige, hogy nem hit által örököljük az ígéreteket, hanem hit és békesség és tűrésen keresztül örököljük az ígéretet. Nincs olyan hit, amit úgy működik, mint egy C-vitamin, amit beveszel, földolgozza a szervezetet, és aztán erős leszel, mert bevettél egy adag C-vitamint. A hit nem így működik, a hitnek van három része. Hallás, befogadás, és kitartóan létrehozni egy gyümölcstermő korszakot a tűrésen keresztül. Ugyanis egy prédikátor azt mondta, nem lehet nagyobb hited, mint a türelmed. És nem lehet kisebb türelmed, mint a hited. Eznek párhuzamosan kell nőni, a türelemnek és a hitnek. És lehet, hogy az első próba, amikor beállsz a sorba a CBA-ba, és már nem tudom hány órán keresztül ott állsz, mert béna a pénztáros. Tehát nem kell valami nagy dologra gondolni. És hogyha elveszíted a türelmed attól, mert a pénztáros béna, akkor még hitre van szükséged az életedben. Menjünk tovább. Halleluja. Tehát Istennek az a célja, hogy menjünk vissza Lukács 1.17-hez, hogy megértsd azt, hogy Isten szelleme be akar jutni az életedben, és van egy ilyen kenet, hogy illés szelleme, ami helyre állítja a dolgokat, és áldást hoz. Szeretitek az áldást? Azt tudjátok, hogy az átok mit hoz létre? Hogy megszeresd az átkot. Ez a példabeszédekben van, hogy úgy öltözte föl magára, mint egy kabátot az átkot. Látok embereket, akik megtérnek, és nincs fogalmuk arról, hogy két szellemi elv van a szellemvilágban, és akármilyen nagy keresztény, vagy akkor is elérhet, az áldás és az átok. Ugyanúgy, amikor Mózes meghajta Józsuénak, hogy mikor bemész az ígéret földjére, akkor lesz két hegy, el van különítve a két hegy, Ebál hegye és Gerizim hegye, ahol ki kellett mondani az áldást, vagy az átkot. És akkor bementek, képzétek el Józsué az ígéret földjére, ez volt az első között Józsuénak a feladata, hogy ismertesse meg a testvéreket, hogy hiába mész be az ígéret földjére, hiába hallod, és hiába tapasztalod Krisztust, hogyha nem akarod elhinni, hogy a természet feletti behatása van az életedre, hogy nem az anyag hozza létre az anyagot, hanem Isten hozza létre az anyagot az életedben, a hit által, akkor nem fogod tudni feldolgozni az eseményeket, és egyre jobban azt fogod meglátni, hogy a hited egyre jobban elapad, vagy nem működik a hit életed. Mert az áldás és az átokkal kapcsolatban nincs teljes fokú, azaz úgymond világképedben nincs benne az áldás és az átok. Nincs benne a világképedben az áldás és az átok. Az Isten tiszteletnek nem az a célja, hogy Isten tisztelet legyen. Tehát az eklézsiában nem arra kell tenni a hangsúlyt, hogy legyen Isten tisztelet. Mire kell tenni a hangsúlyt? hogy az Isten tiszteletnek legyen célja. Mi az Isten tiszteletnek a célja? Eljutni az atyához. Nem az a célja az Isten tiszteletnek, hogy minden működjön. Nem ez a célja. Az Isten tisztelet egy eszköz. És képzeljétek el, az Új Szövetség is szabályozza az Isten tiszteletet. Szabályozza ezt, megmutatja, hogy mi a jó Isten tisztelet, és mi a nem jó Isten tisztelet. Maga az Ószövetség éveken keresztül, 1500 éven keresztül arról szólt, hogy hogyan lehet Istenhez, az atyához közeledni. És az Új Szövetség pedig ugyanerről szól, hogyan lehet az atyához közeledni. Gyertek valami a János 4-hez. János 4. Itt a Lukásnál tartsd az új adat, mert vissza fogunk térni. János 4. János evangélium a 4. fejezet. Minden, ami van az életedben, a szellemi áldáson keresztül jön létre. Nem azáltal jön létre a szellemi, az életedben vagy az anyagi, mondaná azt, hogy te jobban fogsz csinálni bizonyos dolgokat. Vagy erősebben akarsz majd hinni. Mert maga a hit is belül működik, olvastuk a Galácia 3-ban, ugye? Hogyan működik Isten hatalmas dolgokat? Hatalmas dolgokról beszél ott az ige. Szó szerint hatalmas dolgok. A bennünk munkálkodó hit által. Benned munkálkodik Isten. Az illés szelleme nem kívülről fog jönni, hanem benned van már, benne van, egyébként megfejtem helyetted, az illés szelleme, az benne van a Krisztus szellemébe. Csak Isten szellemének több fajta működési elve van. Benned van a Mózes szelleme is. Benned van Józsué szelleme. Benned van Krisztus szelleme. Benned van az Atya szelleme. Benned van az összes hősben lévő szellem. Dicsőség az Istennek. Nincs olyan, hogy Mózesnek volt egyfajta kerete, és az csak az övé. Nem. Ugyanaz a szellem van benned, mint Krisztusban. Dicsőség az Úrnak. Amen. Én csak arról beszélek, hogy van különböző típusú szellem. Amit azért hoz Isten szelleme, hogy fölismerjük a dolgokat. Például valaki beszél erőteljesen arról, hogy tér a megtérés üzenetéről. És beszél arról, hogy gyümölcsöket kell teremni a megtérés után. Ezt lehet azonosítani például a keresztelő szerinti prófétai szellemmel, aki erőteljesen arra teszi a hangsúlyt az eklézsiába, hogy visszatérés legyen, megtérés legyen, és körbemetélje Isten az emberi szíveket. Kétfajta szolgáló van egyébként, hogyha lehet butítani az egészet, hogy még jobban megértsd. Van az öntöző, és van a plántáló. Mind a kettőnek más-más az üzenete, de Krisztusra épít rá. És utána azt mondja Pál, nem az a lényeg, hogy milyen nagy kenettel szolgált a plántáló vagy az öntöző, hanem te mit építesz föl? Hogy te mit építesz be az életedbe? És ott van olyan ember, aki fát és pozdorját épít rá arra az üzenetre, amit Istentől volt ihletve. Hol van a probléma? Az adás. Hol nem jön be? A saját készülékembe. Nem Istennél. Illés szelleme ugyanezt csinálja, provokatívan, előhúz bizonyos dolgokat, hogy igennel mersz-e felelni, vagy nem. A János 4-et azért olvasom föl, mert meg akarom neked mutatni azt a János 4.24-ben. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Mi Isten, mi az Atya? Mondjuk együtt. Szellem. Innentől kezdve nem fogod tudni az agyaddal megérinteni az Atyát. Nem fogod tudni a mély gondolataiddal, akármilyen mély gondolkozású ember vagy. Nem fogod megérinteni a mély érzelmeiddel az Istent. Mert Isten szellem. És mit mond, hogy mit hoz létre az atyaság? Imádatot. És még azt is szabályozza az ige, hogy hogyan imádjuk Istent. Nem azt mondja, hogyha már nagyon-nagyon-nagyon sírni fogsz az Úr előtt. És amikor már szaggatod a ruhádat, és mindenfajta teátrális dolgaid vannak, na akkor valóban imádod Istent. Nem. Azt mondja, a szellemben és igazságban kell Istent imádni. Most nem is megyek bele az igazság szóba, de hogyha csak a szellem szót veszem, az azt jelenti, hogy neked szellemben kell lenned. Hogy az Isten tud imádni. Nem pszichében. Ugyanis kétfajta test van. Pszichikai test és szellemi test van. Mindjárt beszélek erről. És neked el kell kezdened gondolkozni azon, hogy te szellemi ember vagy, vagy testi ember vagy. Menjünk a Lukács 1-hez vissza. Lukács 1. Tetszik, testvérek, tetszik? Halleluja. Izrael fiai közül sokakat fog az Úrhoz, Istenünkhöz téríteni. Tehát mi az első feladata ennek a szellemnek? Ami előhozza a királyság működését. És úgymond ez egy ilyen prekenet, előkenet, előre törő friss kenet. Visszatérítés. Mit gondolsz, mire van szükség az eklézsiának? Visszatérésre. Mire van szükség a régi keresztényeknek? Visszatéréshez. De ezt látod? De. Illés kikkel foglalkozott? Nem a pogányokkal, a zsidókkal. Izrael fiai közül sokakat az Úrhoz, Istenükhöz térítsen. A második dolog, amit ő előtte fog járni Illés szellemével és hatalmával, hogy az atyák szívét a fiakhoz visszatérítse. Újra megjelenik az Lukács evangéliumában ez az ige. Barátom, a Malakiás proféciát bevette Illés, János, és ezt kezdte el rajta keresztül beteljesíteni Isten, az Atya, dicsőség az Úrnak. Amen. Mi a következő dolog? Hogy az engedetleneket az igazságosok észjárására hozza. Hogy az engedetlenséget összetöri a jármát, a lázadásnak, és mindenfajta függetlenségnek. A függetlenség ellen megy. Az Atyától való függetlenség ellen. És a következő pedig, hogy az Úrnak jól felkészült népet állítson elő. Tudod, hogy miről látszik egy gyülekezetben, hogy ott van-e Illés szelleme? Hogy felkészült nép van-e ott, akik készülnek az Úr visszajövetelére. Készülnek az elváltozásra. Készülnek arra, hogy a Mesterrel találkoznak. Erről lehet felismerni, hogy Illés szelleme ott van egy gyülekezetben. Nem onnan lehet felismerni, hogy kinek mekkora a hangja, vagy mekkora a beszéde. Fölkészül-e az a gyülekezet? Akarnak-e készen létben lenni? A szellemi életüket a szellemi életüknek alárendelik-e a biológiai életet? És azt mondja itt az ige, ez a jól felkészült nép azt jelenti, jól felszerelt, célra rendelve, készség a végrehajtásra. Van egy belső akarati tényező, hogy ők készen akarnak lenni, és alávetik magukat. Ez egy katonai kifejezés egyébként. Katonai kifejezés. Tudod, mit hoz Illés szelleme? Egy katonai, militáris képet. Beállnak az Atya akaratába, megszabadítják önmagukat a függetlenségtől, és elkezdenek fölkészülni. Egy céllal. Gyertek velem az 1 János 1-hez. 1 János 1. János 1.15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Mit jelent ez az ige? Képzeld el, megnéztem, ez a szeretet szó, ez nem a erosz szó, vagy pedig a fileó szó, agapó. Tehát azt mondja itt az ige, ne agapézd a világot. Ne agapézd a világot. Tudjátok, mit jelent az agapé? Amikor egy ember az egész lényéből valakit imád. Ezt jelent az agapé. Lemond arról, hogy mást imádjon, és valaki felé fordítja az imádatot, az imádásnak a célját. Tehát mit mond itt az ige? Ne agapézd a világot. Ne agapézd a világot. Miért? Megmagyarázza. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Testvérek, ez egy fekete-fehér mondat. Ezt nem kell magyaráznom. Mert mindaz, ami a világban van, és itt elkezdi versus létrehozni az Atya meg a világ között. A test kívánsága, a szem kívánsága, az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát, azaz az Atya akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát mit mond itt az ige? Hogyan tudod helyreállítani a szívedet gyorsan? Hogy elkezded az Atya akaratát keresni. És még egy dolog, hogy az élet kérkedése. Az élet kérkedése. Melyik élet ez? A mennyei élet? Nem, a biológiai élet. És itt hagyjálok meg egy pillanatra. Akkor, amikor neked a biológiai életed fontosabb, mint a mennyei természet fölötti élet, akkor te neked az Atyával helyre kell állítani az intim viszonyodat. Hogyan tudhatod meg, hogy fontosabb a biológiai élet, mint a mennyei élet? Úgy, hogy Istent akarod-e szellemben imádni, és akarod-e igazságban imádni. Mert ez a lényeg az atyaságnak, hogy Istent imádod, vagy nem imádod. Ennél pepitában már nem tudok fogalmazni. Nincs más célvezető mondatom, vagy igény, mint ez, hogy megértsd. Vagy imádjuk az Atyát, vagy nem imádjuk az Atyát. Vagy alárendeljük az Atya tekintély alá az életünket, vagy nem. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Tehát az Atya neve jöjjön el, és hozzon létre egy felkészítést, egy elkülönülést az Istennel való találkozásra. Jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Maga az, hogy a királyságban te belelátsz, az még nem jelenti azt, hogy a királyságban élsz. Nem jelenti azt, hogy te egy jó, aranyos kis keresztény életet kialakítottál magadra, hogy még ez azt jelenteni, hogy te az atyasságnak az akarat alatt állsz. Ma a keresztények nagyon sok dolgot csinálnak. Csinálnak a keresztények, például elmennek és adományokat gyűjtenek. Akkor a többiek például már nem adományokat gyűjtenek, hanem összefognak és itt imádkoznak egységben valami változásért. Akkor vannak olyanok, akik önfeláldozók. Vannak olyan testvérek, akik a szolgálatban vannak, és kitalálnak újabb és újabb szolgálatokat, hogy aztán szolgálják az Isten. Akkor vannak olyanok, akik adakoznak, és akkor azt mondják, ők nagy adakozók lesznek, és akkor majd rajtuk keresztül Isten valami nagyon nagy dolgot fog létrehozni. Vannak olyanok, akik azt mondják, ők teljes mértékben alárendelik magukat a természet fölöttinek, és aztán majd kívánjuk Istentől, hogy nagy csodák jöjjenek létre az életünkben. Barátom, Isten nem erre kíváncsi. Tudod, mire kíváncsi Isten? Hogy az atyaság alatt legyél, és Isten akarata legyen meg az életedben. Nem arra kíváncsi, hogy valamit létrehozzál Istennek. Isten együtt munkálkodókat kíván, nem munkásokat. Nem munkásokat. Az a szolgálati ajándék, vagy az a prezsiter, pásztor, diakonus, aki a szolgasságnak, a megfélemlítettségnek a szolgálata alatt él, nem ismeri az atyát, az ilyen szolgákat fog létrehozni. Ugyanis másolja magában azt a képet, és azt adja tovább. Ugyanis, amit megeszel szellemben, csak azt tudod továbbadni. Amit megértesz szellemben, azt tudod továbbadni. Amit szellemben hallasz, azt tudod továbbadni. Amit szellemben befogadsz, azt tudod továbbadni. És amikor egy ember, egy szolgáló nem érti az atyaságot, és nincs Isten mennyei atyának az akarata alatt, azaz nem rendelte az életét Isten tökéletes akarata alá, akkor B-terv szerint él. És az embereket az saját maga elgondolásában B-tervbe viszi bele. De ugyanígy van például a házasság tekintetében is. Például amikor valaki azt mondja, hogy beleszeret valakiben, és el akarja venni azt az embert, már újjászületett keresztényekről beszélünk, és ő azt mondja azért, mert hogy formás, vagy tetszik neki, vagy stb. Ez nem Isten akarata. Tudod, hogy miért? Mert ilyen igen nincs, hogy megláttam, megszerettem, és elvettem. Nincs ilyen, ha megláttam, megszerettem, és tak, és már is vettem. Nincs ilyen ige. Isten nem így gondolkodik. Felejtsétek el ez a meglátni, megszeretni elvet. Ez a világ elve. Mit mond Isten igéje? Kedvességet talált az Úrnál, aki egy nagyon szép, formás mellű, jó kidolgozott hátsóval rendelkező, gyönyörű L'Oréal szempillát használó, mindig divatosan és mindig fitten öltözködő, szép körmű és szép arcbőrű nőt kívánt meg. Így van az ige? Nem így van az ige. Hogy van az ige? Kedvességet talált az Úrnál az, aki értelmes feleséget talált. Ugye egyházban a 99%-ban, én még nem találtam olyan embert, aki ez az igét imádkoztam, a férfit. Én még ilyet nem láttam. Mert nem ismerték az atyát. Mert a világ szerint gondolkodtak még mindig. Szombaton nem, csak vasárnap meg hétfőn. Értelmes feleséget talált. Tudod, mi az értelmes feleség? A szó eredeti jelentése, tudod, mit jelent? Ki előrelátó és szerencsés. Azt jelenti, előrelátó és szerencsés. Előrelátó, bölcs, értelmes, szerencsés. Mert a héber beleteszi a jelentésbe azt is, amit létrehoz az értelmes feleség. Mert maga a szó. Tehát már a cselekedetek jelöli. Értelmes feleség. És ne csodálkozzatok azon, hogy értelmes, ha vannak értelmes hölgyek a gyülekezetben, hogy őnek gondjuk van. Hát azért, mert a generációnk az nem értelmes generáció. Elnézést kérek. Mert a szív, a megújult és a bölcs szív, az bölcs emberekhez viszonyul. Keresi a bölcs embereket. A gonosz szív meg gonosz emberekkel szeret társalkodni. Amen. Mondja is a magyar közmondás, hogy amilyen a barátod, olyan vagy te. Zsák a foltját. Hát nehogy azt ígyétek, hogy egy rossz társaságban azért keveredik az ember, hát miért arra járt? Valahogy bekeveredett. Nem azért. Mert ő a szívében, ő abban hisz, hogy az a galeri, az az ő jövője.